egyházatek is. Elsősorban említettem a vegyes házasságot katolikus és nem katolikus keresztények, illetőleg katolikus és nem keresztények között. Ezek növekvő száma szintén különleges lelkipásztori törődést igényel. A vegyes házasságokban élő házastársak problémáit között először is szem előtt kell tartani a katolikus fél hitéből adódó kötelességeket, szabad vallásgyakorlat, az erői szerint mindennek megtétel annak érdekébe, hogy a gyerekek a katolikus hitben nevelkedjenek. Meg kell emlékezni a férj és a feleség kapcsolatában mutatkozó nehézségekről, melyek mindkettőjük vallásszabadságát érintik. A szabadság megsérthető jogtalan követelésekkel, hogy a házastárs változtassa meg eredeti vallását, de úgy is, ha akadályozzák a másik fél szabad vallás gyakorlását. A házasságkötés kánoni és liturgikus formáját tekintve a püspökök bőséges felhatalmazással rendelkeznek. Viszont a következőkre tekintettel kell lenni. Az ilyen házasságra való előkészítésnél legyen világosan érthető a házasság tulajdonságairól és követelményeiről szóló katolikus tanítás. Fontos, hogy a katolikus fél a közösség támogatásával tényleges segítséget kapjon a hit megértésére és gyakorlására. Élete legyen majd a családon belül a házastárs és a gyerekek iránti szeretet által hitel és tanúságtétel. A katolikusok és nem katolikus és más keresztények vegyes házassága nehézségekkel jár ugyan, mégis több olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyeknek támogatása mind belső jelentőségük, mint az ökumenikus mozgalomra való hatások miatt hasznos. Ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor mindkét fél hűségesen teljesi vallásos kötelességei. A közös keresztség és a kegyelem dinamikus ereje az ilyen házasságokban alapot és okot ad a házastársaknak arra, hogy megéljék a lelki és erkölcsi értékekben való közösséget. Hogy az mindkét fél részéről keresztény hittel megkötött vegyes házasság ökuménikus jellege világos legyen, törekedni kell arra, hogy a katolikus pap és a nem katolikus lelkés között már a házasságra való felkészülés alkalmával jó akaratú együttműködés alakuljon ki. Ami a nem katolikus fél áldozását illeti, a keresztény egységtitkár szabályait kell betartani. Egyre több házasságok száma, amelyek katolikus és nem keresztény felek között jönnek létre. Sok az olyan, amelyben a másik fél teljesen vallástalan. Az egyház az ilyen esetekben is kéri, hogy a katolikus fél hite és szabad vallásgyakorlata biztosítva legyen, és hogy a gyerekek a katolikus vallásba kapják a keresztséget és a nevelést. Emellett a katolikus felet minden módon támogatni kell abba, hogy a családon belül hiteles tanúságot teljesen katolikus hitéről. Vannak abnormális esetek, amelyek a katolikusok között is elszaporodtak. Sok kárt okoznak a családnak és a társadalomnak. A társadalom azért károsul, mert a rendellenesség a társadalom elsőleges alapvető sejtjei trombolja. Ilyen például a próbaházasság. Manapság ezt többen védelmükbe veszik, mert bizonyos értéket tulajdonítani neki. A próbaházasság azért erkölcstelen, mert nem más, mint kísérletezés az emberi személlyel. Megengedett, hogy valaki kísérletezhet patkányokkal vagy tengeri malacokkal, ne sohasem az emberrel. A személyi méltóság követeli, hogy az együttélésnek csak az az ember lehet a célja, akire a házastársak szeretete minden időbeli megkötés nélkül érvényes. A test átadása nemi egyesülésben az egész személy végleges odaadásának reális jele. Ez az odaadása jelen üdvrendben csak akkor valósítható meg, ha megvannak a házasság feltételei, mint például a felbonthatatlanság és kizárólagosság. A hűség nem időleges, sem nem kísérleti állapot, hanem mindörökké érvényes. Ezért két megkeresztelt ember között a házasság felbonthatatlan lehet. Az ilyen rendellenes eseteket csak akkor lehet elkerülni, ha az ember már kicsi korától arra nevelték, hogy uralkodjon az ébredő vágyakon, és másokkal a hiteles szeretet kapcsolatát alakítsa ki. Hát csak úgy lehet elérni, ha őszintén szeretetben nevelik, és rávezetik a nemiség helyes megélésére. Rendellenes a szabad szerelem is. Ez olyan kapcsolatot jelent, amely minden vallási vagy polgári hatóság által jóváhagyott kötelék nélkül áll fenn. Száma napról napra nő, és eltörő formákban mutatkozik. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a gazdasági feltételek kényszerítik őket ilyen szabad kapcsolatba, mert a házasságkötés esetén gazdasági károsodásnak tennék ki magukat. Mások elvetik a társadalmat, a család intézményt, a társadalmi politikai rendet, vagy csupán a gyönyört hajhásszák. Ismét másokat az alapokban igazságtalan életkörülmények miatt bizonytalanságok vannak másokban, és félnek attól, hogy végleges köteléket magukra vállaljanak. Mindenek előtt meg kell előzni az ilyen kapcsolatok kialakítását azáltal, hogy a fiatalokat vallásilag és erkölcsileg is a hűségre nevelik. Megismertetik velük annak a hűségnek természetét, feltételeit és külső formáit, amely nélkül az igazi szabadság lehetetlen. Segítik őket a lelki érlelődésben, és feltárják előttük a szentségi házasság emberi és természet feletti kincseit. Vannak, akik a vadházasságoknak ugyanazokat a jogokat követelik, mint a törvényes házasságnak. Ezek az irányzatok szétzilálják a társadalmat és ártanak az egyes polgárok boldogulásának és üdvösségének. Ilyen beállítottság a közvéleményben csökkenti a házasság és a család intézményének megbecsülését. Az is gyakran előfordul, hogy a katolikusok ideológiai vagy gyakorlati megfontolások alapján csupán polgári házasságot kötnek. Elutasítják, vagy legalábbis elódázzák a szentségi házasságot. Ez nem azonosítható minden további nélkül azokkal, akik a kötelék nélküli szabad szerelemben élnek, mert legalább bizonyos mértékben vállalnak egy stabil életformát, noha gyakran fenntartják maguknak a vállás lehetőségét. Amikor a házastársak azt akarják, hogy az állam nyilvánosan ismerje el a köteléket, késznek mutatkoznak arra, hogy az előnyökkel együtt kötelezettségeket is vállaljanak. Mindezek ellenére az ilyen megoldást az egyház nem fogadja el. Ilyenkor arra kell törekedni, hogy megértsék, hogy ez az életforma szükségszerűen összetartozik a vallott hittel. Törekednünk kell, hogy ezeket az embereket rávezessék házasságok rendezésére és folytatására. Bármilyen szeretettel kezeljük őket, bármennyire kérik, hogy a szentségekhez az egyház pásztorai, hogy szentségekhez járulhassanak, az egyház pásztorai nem bocsáthatják őket a szentségekhez. Gyakori, hogy az érvényes házasság gyógyíthatatlan szakadásba torkolik. A válást a végső orvosságnak kell tekinteni, mint a kemoterápiát a rákban szenvedőknek, miután minden más jó akaratú törekvés meghiúsult. Az elvált házastársak sorsa gyakran a magány és egyéb nehézségek. Ilyenkor az egyházi közösségnek nagyobb támaszt kell nyújtania, mint máskor. Ki kell fejezni az együttérzést, hogy a lelki támogatás által az ilyen házastársa nehézségek ellenére is meg tudja őrizni a hűséget. Hasonló a házastársak esetem, aki például elvált, de mivel tudja, hogy a házassága felbonthatatlan, nem keres újabb kapcsolatot, és eleget tesz a keresztény élet elvárásainak. Hűségének és álhatatosságának példája különleges tanúságtétel a világ és az egyház előtt. Ilyenkor a szentségek vételének nincsen semmi akadálya. De az elváltak többnyire újabb kapcsolatot keresnek katolikus házasságkötés nélkül. Az egyház azokat sem hagyhatja magukra, akik a szentségi házasság megkötése után újabb házasságra léptek. A pásztorok tudják, hogy az igazság iránti szeretet arra kötelezi őket, hogy helyesen különböztessék meg egymástól a konkrét helyzeteket. Másképp kell tekinteni ugyanis azokat, akik őszinte lélekkel próbálták megőrizni első házasságokat, de teljesen igazságtalanul elhagyták őket, és másképp azokat, akik saját súlyos bűnökkel feldúlták a kánon jogilag érvényes házasságot. Olyanok is vannak, akik új életközösséget kezdenek a gyerekek nevelése kedvéért, sőt biztosak afelől, hogy az előző tönkrement házasság soha nem volt érvényes. Támogassuk az elvállásokat, és szeretetünkkel óvjuk meg őket az egyháztól való elszakadás érzésétől, hiszen megkeresztelt emberek részei lehetnek az egyház életének, és részt is kell venni benne. Ezért a buzdítás, hogy hallgassák az Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak álhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, a gyerekeket a keresztény hitben neveljék, éljen bennük a bűnbánat lelkülete. Az egyház imádkozik értük, megerősíti őket, és mint irgalmas anyjuk támogatja őket a hitben és a reményben. Mindazonáltal az egyház megerősíti a Szentírásra támaszkodó hagyományát, amely szerint a válás után újra megházasodott híveket nem engedi a szentségekhez járulni. Ugyanis ők maguk akadályozzák meg, hogy a szentáldozásban részesülhessenek, mert állapotuk és életkörülményeik objektíven ellentmondanak Krisztus elvárásának. Ha őket az egyház a szentségekhez engedni, a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanítására vonatkozóan tévedés és zavar támadna a hívekbe. A szentségi házasság iránti tisztelet tiltja, hogy a lelkipásztor bármilyen oknál fogva, vagy bármilyen lelkipásztori megfontolásból valamilyen szertartással hozzájáruljon az elváltak második házasságához. Egy ilyen szertartás azt fejezné ki, hogy az új házasság érvénye szentségi házasság, és ezzel tévedést okozna a házasság felbonthatatlanságára vonatkozólag. A földön sok olyan ember él, aki sajnos semmilyen módon nem tartozik családhoz. Ismét mások különböző okok miatt egyedül maradtak az emberek között. Mindazonáltal nekik is szól a családról szóló evangélium. A földön senki sem él család nélkül, az egyház ugyanis mindenkinek, elsősorban azoknak, akik fáradoznak és megvannak terhelve otthona és családja. Az emberi nem jövője a családtól függ. Elengedhetetlen feladat, hogy minden jó akaratú ember őrizze és sápolja a család javait. Elsősorban az egyház gyerekeinek kell szeretniük a családot. szeretni a családot azt jelenti, becsülni és támogatni értékeit. Szeretni a családot ugyanaz, mint felismerni a reál leselkedő veszélyeket és bajokat, hogy le lehessen azokat győzni. Szeretni a családot azt jelenti, hogy törekszenek azon feltételek és körülmények megteremtésére, amelyek elősegítik a család fejlődését. A szeretet kiemelkedő módja az is, ha korunk családjainak újra visszaadjuk az önbizalmat. Korunk családjainak vissza kell térniük az eszményhez, Krisztust kell követniük. Az egyház ismeri az utat, amelyen a család behatolhat a maga igazsága mélységébe. Ezt az utat az egyház Krisztus iskolájában ismerte meg. Szüntelenül a lélek indítását tapasztalva, félelem nélkül mutatja az utat mindenkinek. Sőt, ezt az utat nagy termékenység, reménységgel tanítja. Tudja, hogy az evangéliumi keresztet is magában, hogy az evangélium a keresztet is magába foglalja. A család a kereszt által jut el a létének beteljesülésére. Kérjük a családokra a názáreti család oltalmát. Krisztus sok esztendőn át a családban élte rejtett életét. Ez a család megtapasztalta a számüzetést, a szegény, névtelen életet egy kicsi városban. Lehetetlen tehát, hogy a földkerekség összes családját ne segítse, hogy elviseljék az élet nehézségeit, és hogy Isten rájuk vonatkozó tervét örömmel valósítsák meg. Szent József az igaz férfi, a fáradhatatlan munkatárs oltalmaz és világítsa meg mindig a családokat. Szűz Mária az egyház anyja legyen a családi egyház anyja is, és az ő anyai oltalma alatt ragyogjon fel Krisztus egyházának misztériuma. Ő a kereszt alatt álló fájdalmas anya legyen velünk, hogy letörölje mindazok könnyeit, akiket családjuk nehézségei gyötörnek. Legyen jelen az Úr Krisztus, mint Kánában, minden keresztény otthonban, és adjon örömet és nyugalmat és erőt. Tőle kérjük, hogy minden család valósítsa meg, hogy eljöjjön az emberek közé az igazság és az élet, a kegyelem és a szentség, az igazságosság és a szeretet országa. Végül az Úr Krisztusnak, Máriának és Józsefnek ajánlunk minden családot. Ők adják meg nektek, hogy lelketek megnyíljék a világosság előtt, amelyet az evangélium áraszt minden családra.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita.